Mária korszak jelenéseinek kegyelmei és a világban terjengő hamis üzenetek veszélyei. Kedves hallgatóim! Alig ha szükséges példákkal illusztrálnom, hogy az utóbbi 100 évben látványos módon polarizálódtak a társadalmak, a keresztény kultúrához ragaszkodókra és az istenellenes ideológiát követőkre. Jó lehet, ez utóbbiak lényegesen kevesebben vannak, ám a médiák túlnyomó többsége szolgálja őket. Ez azonban az antikrisztusi társutasoknak nem elég. A lelkeket akarják ugyanis minden eszközzel a maguk oldalára, tudva vagy tudatlanul, de a kárhozat felé vonzani. És ebben az emberi hiszékenységre is építenek azzal, hogy akár még hamis jelenéseket és üzeneteket is népszerűsítenek, a tucatszám felbukkanó olykor jószándékú, de önhitségükben megtévedt állátnokok közreműködésével. És sajnos ezeket is sokan az úgynevezett magán kinyilatkoztatások körébe sorolják, holott szó sincs kinyilatkoztatásról, inkább magán manipulációról beszélhetnénk. Lényeg a lényeg, az ilyen-olyan magánüzenetek az utóbbi csak nem 200 évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak káros hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. És erre nem az a válasz, hogy minden jelenést és üzenetet elvetünk, hanem Szent Pál útmutatását kell követnünk, mindent meg kell vizsgálni, ami jó, azt megtartani, és mindenfajta rossztól óvakodni. Azt ugyanis senki sem tagadhatja, hogy Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az egyház által elfogadott magánkinyilatkoztatások is ezt tanúsítják, mely események üzenetei igen komoly evangelizációs jelentőséggel bírnak. Elég csak figyelemmel kísérni a kegyhelyekre zarándoklók 10 millióit, és azokat a gyümölcsöket, amelyek kapcsolatba hozhatók valamelyik magánkinyilatkoztatással. Annál is inkább ki kell használni az embereket érdeklő hiteles üzenetek pozitív hatását, mivel a mai kor embere lépten nyomon találkozik más, szintén rendkívüli történetekről szóló, ám hamis híradással. Ezek a lelki naplók, brosúrák és filmek tömegével árasztják el a világot. A téma már-már kezelhetetlenül feltúzza tirodalma azonban. Óvatosságra int. Sajnos igen jelentős azon kiadványok száma, amelyeknek tartalma hízelgő, és bár imára szólít, ám de mégis rendkívül káros, mert a mondani való nem az Istentől származik, hanem színjátszás, íráskényszer, beetetés, vagy démoni erőkkel való praktika dokumentációja. Gondoljunk csak a cukros bácsira, ugyan bizony, tán rosszat kínál az édességével. Cseppet sem. A rossz, a beetető csábítás vége. Efféle megtévesztő irodalom is igen keresett, mert jól beleillik a szenzációhajház felfogásba, és sokan úgy vélik, hogy ők aztán átlátnak a szitán, ismerik a jövőt. Ám ennek a többlet tudásnak az ismerete érdekes mód mégis keveseket késztet az evangéliumi életre, az engesztelésre, pedig ez lenne az igazán elvárható egy katasztrofális jövendőlés reakciójaként. Az persze nem állítható, hogy a jól értesültek ne imádkoznának, ám de azokat mondják, melyet a legújabb üzenet kér tőlük, elhagyva a szűzanya, a pápák és a szentek által ajánlott szent rózsafüzért. Tehát minden eszközzel sokkal határozottabban kellene a lelkek figyelmét felhívni a rossz oldalra való keveredés veszélyeire, ugyanis nem babra megy a játék. És ez nem politizálás. Ijesztőnek hangozhat, de óvatosnak kell lenni egyes politikai elköteleződéssel, mert némely pártirányzat velejárója a démoni megszállottság. Hadd ne mondjam, hogy ennek látványos bizonysága, az igazságtagadása, az ordibálás és a nyilvánvaló hazudozás. Boldog John Henry Newman már a 19. század közepén megírta. Ördögi szövetség jött létre napjainkra, mely szerte az egész világról felsorakoztatja a maga szállást csinálóit, megszervezi magát, intézkedik, behálózza Krisztus egyházát, és általános hitehagyást készít elő. Hogy ez a hitehagyás majd az Antikrisztus előkészítéséhez vezet-e, vagy valami még késlelteti, nem tudhatjuk. Az azonban biztos, hogy ez a hitehagyás a maga összes jelével és eszközével együtt a gonosztól van, és a halál ízét árasztja. Távol legyen bármelyikünktől, hogy azon együgyűek közé tartozunk, akik a körülöttünk ólálkodó csapda fogságába esnek. Idézet vége. Meg kellene látnunk tehát, de ha valaki nem látja, akkor most szólok. Történelmi méretű küzdelem folyik minden egyes lélekért, a technika, a pszichomanipuláció és a megtévesztés minden eszközével, és ebből a harcból mindenkinek részt kell vállalnia. Az ember rövid életének tétje ugyanis kimondhatatlan bizalommal megvívni a jó harcot, és így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát. Az ember kezében hordozza örök sorsát, és tetteivel hatékonyan befolyásolhatja az üdvözültek és az elkárhozottak számát. A szűzanya azért jön, hogy Isten akaratából és erejéből leleplezze a bűn szerzőjét, és segítségünkre legyen örök életünkét vívott küzdelmünkben. Nagyon úgy néz ki, hogy egyes hamis üzenetnek vagy jelenésnek minden pozitívnek látszó hozadéka ellenére is valós célja, hogy elterelje az emberek figyelmét a hiteles Mária jelenésekről, a Szent Szűz kéréseinek teljesítéséről. Timóteus második levelében olvashatjuk. Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. Ennél fogva, a magánkinyilatkoztatások elfogadásában a legsúlyosabb nehézséget épp a hamis események jelentik, mely mindenképp a megtévesztő szellem munkája. Marie-Julie Jaelmi, a 19. század misztikusa így figyelmeztet erre. Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akár csak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete lesz arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben, a maga hamis jelenései által. Idézet vége. Éppen ezért kell minden esetet vizsgálatnak alávetni, tanulmányozni és állást foglalni. Ha ezt nem tesszük, az efféle üzenetek még a világban maradnak, kifejtik a hatásukat és az érdeklődés is megmarad irántuk. Márpedig az egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai az egyház által kivizsgált és pozitívan megítélt magánkinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhető meg ugyanis, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja, a nemes vetés hajtásait. A lelkipásztori tapasztalatok és egyéb jelek azt igazolják, hogy a magánkinyilatkoztatások iránti érdeklődés valós jelenség a hívek körében. Ezzel számolni kell, s bár nagy a pap hiány, mégis megfelelő tájékoztatást kell adni, hiszen nyilvánvaló, hogy ez is aktív része lehet a lélekmentésnek. A dolgok agyonhallgatása, tiltása, lejáratása nem csupán Isten tervének megvalósulását akadályozhatja, de elősegíti ebben a kérdésben a hamis dolgok szabad elburjánzását, az egyházi vezetők elleni ellenszenvet, ez pedig szektársodási folyamatot indíthat el. Talán ez az egyik legfontosabb démoni célja a hamis üzenetek terjesztésének. Sajnos a Mária jelenések ellen sokan azzal érvelnek, hogy teljesen szükségtelen, hiszen ott az evangélium, abban minden le van írva, nem csak az állandó imádságra való felhívás, de még a várható büntetés is. Természetesen ez igaz érv. Csak hogy a szerencsétlen viszketőfülű újdonságvároknak az evangélium már régi. Az Isten anya pedig meg akarja menteni ezen tévejű gyermekeit is, ezért szent fia szavait újra csomagolta üzeneteiben, mely a tiszta evangélium. A valódi Mária jelenések nem véletlenszerű események, hanem Isten komoly segítő figyelmeztetései az evangéliumi útról letért emberiségnek. Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Az 1830-as és az azt követő Mária jelenések üzenetei nem csupán egy régióhoz, hanem az egész világhoz szólnak. Az üzenetek egyrészt profétikusan jelzik az egyre jobban elhatalmasodó bűnt és következményeit, másrészt mindenkit meghívnak a bűnszerzőjével szembeni harcra. Az egyházanyja újra és újra megismétli a kánai mennyegzőn elhangzott felszólítását Krisztusra mutatva, tegyetek meg mindent, amit csak mond. A végkimenetelében a küzdelem a Fatimában ígért győzelemmel fog végződni, végül azonban szeplőtelen szívem diadalmaskodik. Az egyház anyjának az egyházban betöltött szerepét így összegzi Szent II. János Pál pápa. Mária Sion fölséges leánya segít gyermekeinek bárhol és bármikor élnek, hogy megtalálják Krisztusban az atyához vezető utat. A Szent Szűz tehát evangelizál, amikor saját eszközeivel és a hívek közreműködésével gátat akar vetni a bűn térhódításának. Jellemző, hogy a Mária jelenések üzenetében az egyházanyja minden alkalommal az örök boldogságunkat veszélyeztető bűnre és a nyomában járó pusztításra hívja fel a figyelmünket. Már a csodás éren felirata, ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörök érettünkig, hozzád menekülünk, és erre utal. Nem sokkal később, 1846-ban a La Saletti jelenés prófétai kitekintést nyújt az elhatalmasodó bűn szerveződésére, pusztítására és annak végkimenetelére. Az egyház anyja sírva figyelmeztetett a megszokottá vált káromkodás és a vasárnapi szentmise mulasztás lélekromboló hatására. 1858-ban Lourdesban bűnbánatra és a bűnben élőkét hozott áldozatra szólít fel. Ez történik az 1917-es fatimai jelenések alkalmával is, amikor Jézus anyja drámai módon újra felhív a bűnben élőkért vállalt áldozatra és az értük végzett imára. Erről beszélnek az 1953-ban Szirakúzában hullott néma anyai könnyek is. A szűzanya kéréseinek megvalósításához szeplőtelen szíve szeretett lányának kegyelmi hatását kínálja a világnak magyar gyermekei keresztül. Kedves hallgatóim, ha komolyan vesszük a magánkinyilatkoztatások tanácsait, kéréseit, akkor tudnunk kell, hogy az ezek általi új evangelizáció valódi eredményessége nem csak az üzenetek elismerésétől függ, hanem a kérések megvalósulásától. A csodás hírmet 4 év alatt ismerte el a helyi püspök. A Lasszaletti jelenés első részét 5 év alatt ismerte el az egyházmegye püspöke. A lurdi eseményeket 4 év múltán ismerte el az egyház. Az írországi Nakban történt jelenéseket csak 57 év múltán ismerte el az egyházmegye égi jelenésként. A Franciaországban történt Pontmenny Mária jelenést egyetlen év alatt ismerte el a helyi püspök. Fatima esetében 13 évig kellett várni a püspökkari döntésre, mely elismerte mind az Isten anyjának közreműködését, mind az üzenetek tartalmát. A boréni jelenéseket 10 év múltán, míg a bannői Mária jelenés csak 16 év után ismerte el a belga püspöki kar. A római trefontánei jelenés égiföldi valóságát 2 év múlva hagyta jóvá a Szentszék. A szicíliai Szirakúzában történt néma könnyezés hitelességét 4 hónap alatt elismerte az egyházmegye püspöke. Az isteni irgalmasság üzenete Szent Faustina naplója 40 év elteltével kapott jóváhagyást. A magyar szeretetlány üzenetének egyházmegyei elismerésére, mely Erzsébet asszony halálát követően lett csak kivizsgálva, ehhez 24 év kellett, ám így is csupán a lelki napló tanításának tisztaságára vonatkozik. Említettem, hogy egy dolog az egyházi jóváhagyás, és más dolog az üzenetben foglalt égi kérések megvalósításának egyházi támogatása. Ebben nagyon szép példa a csodás érem kérésének megvalósítása, mivel a jóváhagyást követően azonnal 10 és 10 millió példányszámban gyártatta az egyház az érmét, és a szűzanya által ígért csodák nem maradtak el. Végtére is a nép nevezte el az érmet csodásnak. A második példa értékű egyházi hozzáállás az isteni irgalmasság üzenetének a legmagasabb szinten való elfogadása és a gyakorlatban való megvalósítása, mely ha nem is maradéktalan, de jó, és követendő. Ennek alapján joggal állítható, hogy a magánkinyilatkoztatások felkarolása pozitív eredményekkel jár, míg a megkerülése a pasztorációs munka hátráltatását jelenti. Ismert adat, hogy a Mária jelenések, illetve a kegyhelyek milyen sok lelket mozgatnak meg, hiszen évente több mint 50 millióan zarándokolnak el a világ kegyhelyeire, ezért kézenfekvő, hogy a háztetőkről kellene hirdetni az üzeneteket, hogy a Föld végső határáig megismerjék az emberek. A hiteles üzenetek terjesztése ugyanis az evangéliumi tanítás hirdetése, melynek kedvező lelki hatásai szinte nyomban kimutathatók. És ezt kellene tenni a fatimai üzenet kéréseivel, a szeplőtelen szívnek való egyéni és közösségi felajánlás megvalósításával, az engesztelés, az első szombatok és a rózsafüzérezés folyamatos meghirdetésével. És ne is mondjam, a Magyar Szeretett Láng minden egyházmegyében való elfogadásával, a Fohász Egyetemes imádkozásával. Mert kedves hallgatóim, ha a Szeretett Láng napló tanítása igaz, akkor a szűzanya azon ígérete is igaz, miszerint az ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre fohász, hozzáfűzése az üdvözlégekhez, lelkek sokaságát menti ki a tisztító tűzből. Sajnos ebből adódik a következtetés, miszerint a sok százezernyi enélkül elmondott üdvözlégy vagy rózsafűzér hatásában csak töredékes lehet. Miért kell komolyan venni a szeretett láng fohásznak akár csak a tizedek végén való mondását? Azért, mert az Isten anya ehhez a betéthez ígéri azt a többletkegyelmet, melyet kiesdett számunkra a mennyei atyánál. És hogyan mutatkozik meg a fohász hatékonysága? Úgy, hogy egyfelől a kegyelmi hatás megérinti a szívünket, és lánglelkű apostolok lehetünk a lélekmentésben, másfelől a tisztító tűzből általunk kiszabadult lelkek visszasegíthetnek minket életünk és munkánk nehézségeiben. Gondoljunk csak bele, hogyha a szenvedő egyház nagy számban siet segítségére a küzdő egyháznak, akkor országosan sem kell félnünk attól a jövőtől, mely most egyre aggasztó. Kedves hallgatóim, ha életünkben nem szeretnénk eltévejedni, akkor útmutatás csak az evangéliumban és az egyházilag jóváhagyott magánkinyilatkoztatásokban keressünk. Ó, értünk aggódó égi édesanyán könyörög érettünk, és ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre. Amen. Előadásomban több helyütt idéztem Bérma atyám dr. Antalóczy Lajos prelátus írásaiból. Köszönöm figyelmüket!
Hiteles jelenések, üzenetek és a jövő. Begyik Tibor műsorát hallották.
Fontos, ne legyek magamnak.